Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennálló énekül a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük. Így kezdődik, te hozzád teljes szívből, kiáltok szüntelen. Feleletei.
Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig e földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk. És miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon Szentlélek éltet az örök életre és kormányoz.
Folytassuk tovább a már megkezdett Zsoltárunkat, énekeljük a 130. Zsoltár második, harmadik versét. A második vers így kezdődik, ha Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istenünk üzenetét a 102. Zsoltárból.
A nyomorult imádsága, amikor elcsügged és kijönti panaszát az Úr előtt. Hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfelejtkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok. Olyan vagyok, mint bagoly a romok közt. Álmatlan vagyok, és oly magányos, mint madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem. Hamut eszem kenyérgyanánt, és italomat könnyekkel keverem háborgó haragod miatt. Mert fölemeltél, és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép. Mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim. De ezt kérem, Istenem, ne vedd el életemet annak delén, te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak. Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha. Váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha sincs vége. Szolgáid fiai színed előtt lakhatnak, utódaik is megmaradnak. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága Istenünk, hálát adunk neked, és dicsőítünk téged azért, hogy olvashatjuk a te igédet, hogy a te Bibliádban ilyen szavak is olvashatók, hogy nem mindig a szépről, a jóról és a dicsőségről van szó, hanem bizony a nyomorúságról is. És te tudod, Uram, hogy mi is sokszor keveredünk nyomorúságba, és olyan jó látni, hogy ez régen is így volt, és hogy a te gyermekeid is kiönthették előtted a szívüket. Elmondhatták neked, hogyha bántotta őket sok minden, hogyha nehéz volt az élet, hogyha úgy érezték, hogy nem megy tovább. És te tudod, Istenünk, hogy mi is olyan sokszor így érezzük. Ugyanakkor olyan vigasztaló a te ígédben, hogy ott van a megoldás is, hogy fel kell emelnünk a szemünket hozzád, rád kell tekintenünk, és tudhatjuk, hogy te nem hagysz el bennünket, mert te erős és szabadító Isten vagy. Uramat, hogy a legnagyobb mélységben is valóban fölemelhessük a tekintetünket. Köszönjük neked, Urunk, az áldásaidat is. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megőriztél bennünket. Köszönjük az angol tábort, hogy itt voltál közöttünk, és a gyermekek rólad hallhattak. Köszönjük neked azokat, Urunk, akik először vannak itt a te házadban. Szólíts meg őket is. És add, Uram, hogy minél többször jöhessünk hozzád, hogy erőt meríthessünk a te igéből, és úgy járhassuk tovább az utunkat. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János apostol első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Isten igének hallgatására készülve a 256. dicséretünk első versét énekeljük. Igéje, amelyet szent lelkinek segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található az 50. Zsoltár 15. versében. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. A lekcióként felolvasott Zsoltár, a 102. Zsoltár nem hagy kétséget afelől, hogy kinek is az imádsága, hogy a nyomorulté, a szenvedője, aki bajba van, akinek kilátástalan a helyzete. Tudjuk, hogy a fogság után íródott, miután már Jeruzsálemet és a Szentvárost lerombolták, bár nincs megjelölve a szerzőnek a neve, és sokan úgy gondolják, hogy többen is összeadhatták ezt a panaszt, bárkié lehet, hiszen örök emberi megtapasztalás a szenvedés, a magány, hogy egyedül vagyok, hogy beteg vagyok, halálos beteg vagyok, a mulandóság, nincs olyan ember, akit ez elkerülne. És ez a Zsoltár megmutatja azt, hogy hogyan lehet ilyen helyzetben az Istenhez fordulni, és Isten meghallgatja a mi könyörgéseinket. És éppen ezért engedi is Isten, hogy ilyen helyzetekbe jussunk, a szenvedésbe, annak a pusztasságába, hogy utolérjenek a bajok, hogy szeretteink elhagyjanak, vagy hogy terveink ne sikerüljenek, hogy a rég dédelgetett dolgaink semmivé legyenek, vagy amiket felépítettünk, azok egyszerre összeomoljanak. Isten engedi, hogy megtapasztaljuk azt, hogy amiben kapaszkodunk itt a földön, az egyszer szerte fosztik és nem tart örökké, és még a mi kis életünk is olyan, mint egy növény, hogy hamar elszárad, semmivé lesz. Az emberben ott van a kétely, hogy akkor mit ér az én életem, fontos vagyok-e egyáltalán valakinek, számítok-e egyáltalán, hogy ennyi az élet. Így érezhette magát a nép a számkivetettségben, hogy gondol ránk az Isten. Nem vagyunk már neki fontosak, elhagyott. Ilyen mély pontokra eljuthatunk mi is, talán még odáig is, hogy minek az imádság, hiszen az Isten úgysem hallgatja meg, nincs értelme az Istent keresni. Nagyon szépek ezek a képek, amiket hoz itt a Zsoltár költőiek, hogy szívem olyan, mint a levágott, elszáradt fű, hogy magányos vagyok, mint egy madár a pusztai pelikán, bagoly a romokon, madár a háztetőn, és hogy szépen leírja a szenvedésnek a mélységét, hogy ott van a csontjaimba, és még a kenyerem evéséről is elfeledkezem, amikor már nem esik jól az étel, azaz minek is éljek tovább, a végén pedig ott van az elkerülhetetlen, a halál, amitől fél az ember. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradok. És ebből így önmagába hiányzik a reménység, hiszen itt már nem lehet tovább reménykedni. Ott van a nyomorúságba vergődő ember, aki nem számíthat senkire és semmire. És a Zsoltár igenis megmutatja azt, hogy az Isten törődik a nyomorulttal. És mindezekben megtanulhatunk könyörögni, segítségül hívni az Úr nevét, ahogyan ezt ez a Zsoltár teszi. Az imádságban a leglényegesebb, és ez az első pontom, hogy az Isten elé jussunk benne. Nem egyértelmű az, hogy az imádkozó ember az Isten elé akar jutni? Hát ez nem olyan egyértelmű. Mert az imádságba foroghatunk magunk körül is, hogy csak a panaszunk, csak a panaszunk, csak az lényeges, amit én mondok. Az imádság pedig nem pusztán panasz, kesergés, van, amikor sajnos csak az marad. Ezt elmondhatjuk egymásnak is, hogy itt fáj, ott fáj, hogy megbántottak, hogy rosszul szóltak, hogy nagy bajba vagyok, hogy csalódtam, hogy vergődöm. Ezt jól esik kimondani egymásnak. Igazából már ez is könnyebbséget adhat, de valóságos megoldás csak az élő Istennél van. Sok ember szájából lehet hallani céltalan panaszkodást, panasz áradatot, hogy nem lehet beleszólni, nem lehet megállítani. Van okunk rá, valljuk be őszintén, sokszor van okunk is rá, és ott van benne, hogy igen, joggal haragszom, és talán még rá is teszünk egy lapáttal, hogy Istenre is haragszom. Szörnyű, hogy mi történik velem, nem ezt érdemeltem volna. Amikor imádkozunk, akkor mindezt kiöntjük az Isten elé, de nem állunk meg itt, amíg meg nem tapasztaljuk az ő jelenlétét. Tehát az imádság nem arról szól, hogy én kiüresítem magamat, hanem arról szól, hogy Isten felé fordulok, hogy az Istent várom, figyelek rá, figyelek arra is, hogy hogyan vezeti az én imádságomat. És addig kiáltok, amíg át nem élem ezt, hogy igenis ő meghallgatja az imádságomat. Nem addig kiáltok, amíg meg nem adja, amit kérek tőle, ez két különböző dolog, hiszen igazából minket nem az fog boldoggá tenni, ha az Isten megadja, amit kérünk tőle. Van, amikor az éppen kárunkra lenne, meg nagyon rossz lenne nekünk, ha az Isten úgy hallgatná meg a mi imádságainkat, ahogy azt mi kérjük. Az Isten nem adja meg mindig, amit kérünk, és nem szabadít meg azonnal bajainkból, de ha imádkozunk, akkor felvesszük Istennel a kapcsolatot jó esetbe, és átéljük, megéljük benne az atya-fiúi viszonyunkat, hogy őt szólítjuk meg, egy szeretett kapcsolatot. Azt a szeretett kapcsolatot, amiből kiestünk a bűnesetkor. Tehát az imádság azt jelenti, hogy szívemmel az Isten elé járulok, viszem oda magamat, kéréseimet, fájdalmaimat, mindent, és nem csak úgy mondom, hanem az Istennek mondom. Nem keresek más megoldást, másnál megoldást, vigaszt. És nem az imádságnak a külső formája a fontos, a szavak, jól megválasztva, mert az Isten úgyis a szívünket vizsgálja. Lehet, hogy nem túl szabályos, meg szalonképes, meg ott vannak benne a gyötrődő mondataink, mint ahogy itt ebbe a Zsoltárba is ott vannak, de azon van a hangsúly, hogy elmondom az Istennek. És nem természetes dolog az, hogy mi porszem emberek, bűnös emberek, akik elszakadtunk tőle és megbántjuk őt, a felséges Isten elé járulhatunk mégis. Istennek ez egy különös kegyelme, hogy magához von bennünket szinte az imádság szárnyain, hogy ott vagyok mellette, ott lehetek mellette, mint ahogy egy kisgyermek ott lehet az édesanyja karjaiban, hogy hozzá futott, mert elesett, mert baja van, és az imádság olyan, ami lelkünk számára, mint az oxigén, élteti, felüdíti. Nem élhetünk nélküle. Igazából az Isten nélkül nem élhetünk, és az imádság egy út hozzá. Tehát Istenhez köt minket, és ez a közösség, az Istennel való közösség tart meg bennünket. Életünk eseményeibe tehát megszólíthatjuk őt, kérhetjük az ő segítségét. Megtehetjük, hogy próbálkozunk, de abba összeroskadunk, belefáradunk, kiégünk, reménytelenek és fásultak leszünk. És amikor imádkozunk, akkor az örökké valóság levegője szinte árad a szívünkbe. Erről beszél ez a 13. verse a Zsoltárnak, hogy de te, Uram, örökké megmaradsz, a te nemzetséged, nemzetségről nemzetségre megállítva van egy fordulópont ebben a Zsoltárban. Hogy én a semmi, a porszem, a nyomorult, az eltaposni való, a mulandó, de mégis a hatalmas Isten mellett, az ő atyai tenyerén. És azonnal más megvilágításba kerül minden, még a saját kis életem, még a nyomorúságom is elkezd fényleni, világosság támad a mélységben. Hogy Isten benne van a nyomorúságban, oka van arra, hogy haragudjon, ha haragszik, de mégis megbocsát, mert szeret. És amikor mi imádkozunk, ezzel a reménységgel imádkozhatunk. Hogy nem elpusztítani akar az Isten, hanem megépíteni akar az Isten. Ezt tudhatjuk még nagyobb bizonyossággal, mint az új szövetség népe, hogy Isten állandó, nem változik, szeretete és kegyelme is örök. És ezt az örök kivaló szeretetet és kegyelmet az ő szent fiában, Jézus Krisztusban mutatta meg nekünk, hogy örök szövetséget kötött, amit nem bont fel. Jézus Krisztus pedig úgy szeretett, hogy az életét is letette értünk. Krisztus azért jött, hogy megkeresse, és hogy megtartsa az elveszett, a nyomorult embert. Az Isten hatalma szeretne minket őrizni. És akiket az Isten hatalma őriz, azokat senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Tehát nincs nagyobb biztonságunk, amikor ő vigyáz ránk. Akkor haladunk jó úton, hogyha a lépteinket ő vezeti. És hogyha mélységeken át, akkor is, mert akkor bizonyára az úgy lesz jó. És a legnagyobb mélységben, a halál mélységében is igaz ez, különösen is igaz ez, hogy átvisz bennünket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Megtart az ítéletben, megtart a kárhozatban. Nem magunk miatt, hanem azért, amit Jézus Krisztus tett ott a Golgotai kereszten. Hiszen az ő tökéletes halála az elégtétel volt az atyának. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Tehát nem vagyunk egyedül, és nem vagyunk elfelejtve sem. Oda fordulhatok hozzá, és neki korlátlan lehetőségei vannak. A láthatókon túl többet is ad. Tehát mellette élem át a védettséget, a biztonságot, még a halál árnyékának völgyén is nem félek, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztalnak engem, így vallja ezt a 23. Zsoltárban Dávid. Tehát a segítség az Isten jelenléte nélkül nem sokat ér, mert csak látszólagos és ideig való, és nem igazán segítség. Az Isten viszont maradandót ad, önmagát adja a porszem embernek. Az örökkévaló Istenbe lehet kapaszkodni, és ő fog megtartani, és átvinni a nyomorúságon úgy, ahogy az neki tetszik. De te, Uram, örökké megmaradsz. És az örökkévaló Isten ad a porszem embernek reménységet. Hogy Isten az én Istenem, és nem csak az én Istenem. Nemzedékről nemzedékre az, és az is fog maradni. Olyan jó azt látni, hogy az Isten gondoskodik a következő nemzedékről. Megvallom, tegnapra én már nagyon fáradt voltam, és elhatároztam, hogy bizony nem is megyek ki segíteni, hanem inkább mára készülök, és egy kicsit gyűjtöm az erőt, de jó volt azt látni, hogy itt volt a következő nemzedék, akik kötötték a virágcsokrokat, meg kenték a szendvicset, meg felmostak a terembe, mert itt van a következő nemzedék, és ez az Isten csodája. Tehát lehet, hogy a mi erőnk fogy, de az Isten nekik adja az erőt, és így újul nemzedékről nemzedékre az ő népe. És ha akarja, bárkinek az erejét meg tudja sokszorozni, hogyha az neki így kedves. Az ő hatalmát nem ingatja meg, és nem ingathatja meg senki és semmi. Mi emberek a mába tudunk gondolkodni, esetleg még a holnapba, vagy a holnap utánba, de az Isten sokkal nagyobb távlatokat ölel át. Isten örökkévaló, és hogyha mi hozzá tartozunk Jézus Krisztusért, akkor ő teszi a mi életünket is örökkévalóvá, és a dolgainkat maradandóvá. És az örök Isten adja, sokszorozza meg a mi erőnket is. Az ő hűsége örök, nem marad el, sem el nem távozik tőlünk. Ez a drága ígérete. Tehát a mulandó kis életünket az örökkévaló Isten kezére bízhatjuk, szeretteink életével együtt, és még a mulandó értékeinket is, hiszen ő tudja azokat egyedül megőrizni, megtartani, vagy megadni, amikor arra nekünk szükségünk lesz. És Jézus Krisztus ereje túlmutat az elmúláson, hiszen tudjuk, tudhatjuk az evangéliumokból, hogy ő feltámadta halálból, előre ment, hogy helyet készítsen nekünk. És ez nem csak a jövőnkre nézve vigasztaló, hogy egyszer majd igen, hanem a jelenünkre nézve is vigasztaló, hiszen itt a mostban élünk, és élhetünk úgy, hogy ugyanakkor előre tekintünk, hogy benne vagyunk még a nagy nyomorúságba, de ez is az örökkévaló Isten kezéből jön. Egy cseh írótól olvastam ezt a kis idézetet, aki így fogalmazott a reménységről, hogy a reménység nem optimizmus, nem meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, hanem bizonyosság, hogy valaminek értelme van, függetlenül attól, hogy hogyan végződik. Tehát Isten ad értelmet a mi életünknek, és ad értelmet a mi nyomorúságunknak is. és az elmúlásnak is van értelme, hiszen Isten készíti az egészen újat, a tökéletest. És a Zsoltár így ível a magasba, hogy már előre látja a nyomorultaknak a megszabadulását, hogy az eljövendő nemzedékek is dicsérni fogják az Urat. Az Isten odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, azoknak imádságát, életét meg nem utálta. És úgy írja itt a Zsoltár, hogy dicséretre fognak összegyűlni a Sionon. Az Isten kegyelméből helyre állítja az embernek az életét, helyre állítja majd a végső időkben azt a rendet, amit ő eltervezett. Tehát nem kérdéses éppen ezért az imádságnak a kimenetele. Ezért is olvastam textusként hozzá az 50. Zsoltárnak a 15. versét, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én meghallgatlak, és te dicsőítesz engem, és ez a szép sorrend. Ha nem is oldódik meg egy csapásra a nagy nyomorúság, az Isten jelenléte 100%-osan bizonyos a hívő emberek életében, és az is bizonyos, hogy ő reménységet tud adni a szívünkbe, nagy mélységek közepette is. Ez a reménység pedig megszüli a hálát, a dicséretet. Az is felfakadhat az ajkunkon, és így lesz teljessé a mi életünk, és így töltjük be igazából az Istentől kapott rendeltetésünket, hogyha őt tudjuk dicsérni és dicsőíteni. Erre is szép példákat találunk az igében, hogy az Istenhez közel állók, nem úgy mondom, hogy a nagyok, hanem lehet, hogy éppen a kicsik és az alázatosak ezt meg tudták tenni, hogy a mélységben is dicsérték az Istent. És Pál apostol így írja azt a Tesszalonikaihoz írott levelében, hogy igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Nektek pedig, akik szorongattatok, nyugalommal, mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, hatalmának angyalaival, amikor eljön majd, hogy megdicsőítessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek. Tehát szabad egészen eddig előre tekintenünk reménységgel, és dicsérnünk őt minden időnkben. Amen. Az igére válaszként a 254. dicséretünk 3. és 5. versét énekeljük. A 254. dicséretünk 3. verse így kezdődik: én mikoron Istenhez kiáltottam. Köszönjük meg, drága Úrunk, az imádságnak a lehetőségét, hogy nincs olyan nagy mélység, amiből Te ne hallanád a kiáltásunkat, nincs olyan nagy nyomorúság, amiben Te ne szállnál alá. Köszönjük azt, Úrunk, hogy hallod az imádságainkat, és Te mindig jól meghallgatod. Köszönjük, hogy igazából a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal mindig, hogy rád találjunk, hiszen ez lenne az életünknek a lényege, hogy Te élj bennünk, és mi, mint a Te megváltottaid, dicsőségedre élhessünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem erről szól az imádságunk, bocsásd meg, amikor az nem egyéb magamutogatásnál, vagy önmegnyugtatásnál, vagy panasz áradatnál, vagy kérés listánál. Urunk, kérünk, hogy taníts minket imádkozni, vezess bennünket ezen az áldott úton, hogy még inkább megtapasztaljuk kegyelmességedet és jóságodat. Köszönjük, Urunk, hogy igaz az igét, hogy segítségül hívunk téged, te megszabadítasz, és utána dicsőíthetünk téged. Te teremtsd meg a szívünkbe a hálának ezeket a jó gyümölcseit. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki mindent kézbe tartol, még az időjárást is, a hőséget, az esőt is. Mindig mindent akkor adsz, amikor az jó, bocsásd meg, ha mi ezt nem így látjuk, hiszen ez az eső is a te atyai kezedből jön. És minden nyomorúság is, Urunk, add ezt a világosságot, ami bajainkban. Így visszük eléd a szenvedőinket, a kesergőket, a nagy betegeket, támogasd őket, és adj szívükbe élő reménységet, bizalmat, hogy mindezt és saját magukat legfőképpen rád tudják bízni. Köszönjük, Urunk, neked így az elmúlt hetünket is, hogy velünk voltál kicsikkel, nagyokkal egyaránt, szolgálókkal és vezetettekkel. Urunk, Te tartsd meg a kicsikben az igédet, és áld meg majd most az ő kis beszámolójukat is, hogy rád tudjanak mutatni. És kérünk, hogy vezess most a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szenci András és Kovács Emese kérték házasságkötésük megáldatását, és házasulandó jegyespárt hirdettek harmadízben, Szabó István jegyezte el magának Pincel Orsolyát. Házasságkötésük augusztus 21-én délután 3 órakor lesz templomunkban. Augusztus 29-én vasárnap, 8:30-kor folytatódik az előző nyáron már megkezdett nyitott református udvar sorozat. Mondjatok új éneket címmel régi magyar ének költészetet hallhatunk, Csősz Rumen István előadást. Végül énekeljük a 276. dicséretünknek az első 4 versét. A 276. dicséretünk első verse így kezdődik, egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Egyedül reményem, ó Isten, csak Te vagy, nyilván Isten.
áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet néktek. Amen. És végül az 5. versét énekeljük.